A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.
Sziasztok, köszöntök mindenkit! Ez itt a Vágatlan Verzió 4. Földön kívüliekkel foglalkozó adása, és ma pedig az érkezésről fogunk beszélgetni. Köszöntöm műsorvezető társaimat, Ádámot!
Sziasztok!
Ákost!
Sziasztok!
Én pedig jó magam vagyok, Alex. A film története nagyon hasonlít a Kapcsolat című filmről, amiről már korábban beszélgettünk. Itt is egy kapcsolatba lépés jön, csak itt most kifejezetten materializálódik a dolog, tehát egyszer csak a Föld felszíne fölött igazából nagyon-nagyon közel leereszkednek, azt hiszem 12 földrajzi helyen szétszorva szanaszét a világban, ilyen hatalmas, hát megfoghatatlan fekete ovális kavics-szerű űrhajók, amiknek igazából nem tudjuk, hogy miért jöttek, honnan jöttek, és az amerikai kormány nyilván elkezd mozgósítani, nyelvészeket, katonaságot, biztosítékot keresnek minden, hogy így lehessen kapcsolatba lépni ezekkel a lényekkel. Hát így kerül a képbe Louis Banks, akit Amy Adams játszik, ő egy nyelvészprofesszor, és hát egy egyetemen portugál nyelvtörténetet tanít, de egyébként szanszkritot fordít, perzsa, ilyen nem tudom, háborús helyzetben volt már tolmács, és nagyon sok ilyen renoméja van, ezért őt kérik fel arra, hogy beszélgessen ezekkel az űrlényekkel tulajdonképpen, illetve mellé választanak egy Jeremy Renner személyében egy fizikust, egy elméleti fizikust, hogy ők a ketten akkor vizsgálják meg, hogy mit is csinálnak itt ezek a lények. A filmpárhuzamai még ott is megfigyeltük a kapcsolattal, hogy itt is egy férfi és egy nő karakter, akik ráadásul gyökeresen ellenkezően állnak a világhoz, egyik humán jelleggel vizsgálja inkább, tehát a nyelv szempontjából, a másik pedig inkább reálos beállítottságú. És hát a film során igazából flashbackeket látunk, amikben Amy Adams a családjára emlékezik, és ez gyötri őt, miközben személyesen is küzd problémákkal, és meg is próbál fejteni ezt a hatalmas feladatot. Annyit szeretnék akkor előjáróban így kérdezni tőletek, hogy igazából kicsit ez is ilyen övönaluli kérdés lesz, egy nagy kérdést, hogy szerintetek le lehet-e fordítani egy nyelvet teljes mértékben, illetve hogy létezik olyan, hogy egy plusz tudást ad maga a nyelv?
Én azt gondolom, hogy egy nyelvet nem lehet teljes mértékben lefordítani, tehát biztosan vannak olyan hézagok, vagy olyan helyek, ahová maga a fordításnak a tudománya nem ér el, pusztán abból kifolyólag, hogy a nyelv az annyira, hát nem tudom, egy ilyen összefüggő és természetesen kialakult folyamat, hogy ezt nem lehet 100%-ban lefedni, és valószínűleg ad plusz tudást az is, hogyha valaki megtanul egy idegen nyelvet beszélni, ez ilyen nyelvtanároknál szokott lenni ilyen visszatérő frázis, hogy minél több nyelvet tudsz, annál sokféleképpen tudsz gondolkodni, mert ugye az idegen nyelvek tanulása az fejleszti a több irányú gondolkodást.
Csatlakozok Ákoshoz, tehát tökéletesen nem tudod lefordítani. A lényegi jelentéstartalmat persze vissza tudod adni, de biztos, hogy determinálja valamennyire a gondolkodást. Én abból indulok ki, szerintem a németeknek a precizitását, meg ezt az ilyen nagyon ilyen struktúrált gondolkodását maga a nyelv determinálja azzal, hogy hát elképesztő, emlékszem német tanulmányaimra, semmit nem tudok már németből, de hogy azok a végtelen skálák és táblázatok, hogy hogyan párosítjuk azokat a der, die, das és a megfelelő ragozásokkal, az valami eszméletlen struktúráltságra van, és szerintem ez a német gondolkodásba visszaköszön. És azért is nagyon biztos, hogy determinál minket valamennyire az, hogy milyen nyelven beszélünk, vagy milyen nyelven gondolkodunk, mert maga a nyelv is abból a gondolkodásból alakulhatott ki, tehát, hogy az, hogy valamit mi elnevezünk napnak, vagy embernek, vagy anyának, azok abból a gondolatmezőből alkotott fogalom, hogy ezeket így bánunk, vagy nem?
Ez az egyik nézet. az a helyzet, hogy tudományosan is és filozófikusan sem lehet egyértelműen kimondani, hogy mi történik, mert hogy kétféle, hát nem, több, nagyon sok iskola van, de mondjuk két nagy iskolára lehet ezt lehatárolni. Az egyik az, amit te mondasz, hogy mondjuk van alapból egy gondolati struktúra, vannak fogalmak, amikre rátelepült a nyelv. Minden kultúrának a saját nyelve, vagy hát valószínűleg volt egy ősnyelv, abból lettek ilyen nyelv sajátok, tehát nyelv ősnyelvek több, aztán pedig már saját nyelvek, és hogy nyilván itt körkörös az érvelés, hiszen nem tudjuk, hogy vajon azért gondolkodik-e másképp egy népcsoport, mert a nyelve is más, vagy pedig azért más a nyelve, mert alapból másképp gondolkodik az a népcsoport. Ez is egy kérdés. Viszont van egy másik vélemény, vagy hát egy másik vonulat, ők másképpen egy másik iskola, akik úgy közelítik meg ezt a problémát, hogy igazából valójában nem, nincs gondolkodás nyelv nélkül. Tehát, hogy a nyelv előtt valójában nincsenek igazi fogalmaink, a gondolkodás íven nem olyan, és hogy amikor egy nyelv úgymond a kritikus periódusban rátelepül az ember agyára, akkor alakulnak ki fogalmak és ilyen kombinátor struktúrák. És ez azért is érdekes, mert hogy tényleg van ez a kritikus periódus, azt hiszem 4 éves korig bezárólag úgy tűnik, hogy az ember agya nagyjából így érzékeny, és előre van hangolva arra, hogy megtanuljon nyelvi jeleket kombinálni, nyelven beszélni, és hogyha ez 4 éves korig nem történik meg, sajnos voltak ilyen etikátlan kutatások még talán 2 évszázaddal ezelőtt, amikor kísérletezők bezártak gyermekeket pincékbe, hogy ne tudjanak nyelven beszélni, és arra voltak kíváncsiak ők is, hogy létezik-e ilyen belső nyelv, hogy akkor milyen nyelven fognak beszélni, ha nem hallanak senkit beszélni. Hát kiderült, hogy semmilyen nyelven nem tudtak beszélni, és utána nem is tudtak megtanulni az adott nyelvet, hiszen eltűnt ez az idegi plaszticitás. Ugye ez a plaszticitás azt jelenti, hogy az agyunk alapvetően, amikor még fiatalok vagyunk, alakulóban van. Egészen 10 éves korunkig még nem történik meg például a mielinizáció, ami az, hogy bevonjuk az idegsejteket olyan anyaggal, amivel gyorsabbak lesznek az idegi kapcsolatok. Viszont még 4 éves korig bőven össze-vissza változnak az idegsejtek, hogy hogyan kötnek. És még később is, tehát hogy később is mondjuk lehet, hogy levágják a karodat, és te hozzászokik az agyad, átszerveződik, hogy ott nincs semmi. Viszont 4 évesen ez még nagyon intenzíven folyik, és úgy tűnik, hogy azután már annyira lelassul, hogy például egy nyelvet már nem tudsz elsajátítani.
Igen, és egyébként az is biztos, hogy amikor megjelennek a szavak, vagy kialakul a nyelv, és tulajdonképpen az agy, hát ez jó kérdés, hogy azért alakul ki a nyelv, mert az agyban megjelennek ilyen szimbolikus reprezentációk, vagy maga a nyelv alakít ki az agyban szimbolikus reprezentációt, de az biztos, hogy a gondolkodás minősége, gyorsasága ilyen rohamos tempóban megváltozik. És ami még tök izgalmas, hogy van egy olyan elmélet, ami szerint ugye az agy, vagyis hogy az adott nyelv valamennyire elkötelezésre hát készteti az agyat. Tehát, hogy például amikor egy anyanyelvi környezetben vagy, akkor kicsit máshogyan alakulnak ki, vagy hatással van az anyanyelved az adott ilyen neurális pályáidra. És éppen ezért nehéz, minél több idő telik el egy idegen nyelvet úgymond megtanulni. És amikor mondjuk valaki kétnyelvű, tehát hogy az egyik, tehát két különböző nyelvű szülővel rendelkezik, akkor ilyen párhuzamos pályái vannak, amik nem interferálnak. És hogy ez még oda is vezethető, hogyha van egy ilyen spéci neurális pályád, a saját nyelvcsaládodban lévő szavakat könnyebben megjegyzed, jobban meg tudod a szabályokat sajátítani, hiszen azok jobban passzolnak a te pályádhoz, és ez nem tök érdekes, hogy...
Sőt, ez az észlelés szintjén is megmutatkozik konkrétan, mert 6-8 hónaposan a gyerekek nem tudják megkülönböztetni a más nyelvű hangzókat a saját nyelvűekétől. Például ezt úgy tesztelték, hogy svéd és dán nyelv, azt hiszem...
Észt,
igazad van, észt és svéd, finn. Hát jó,
észt és finn.
Valami skandinál. Négyszerűennek hívják a kutatót, majd le fogom linkelni a cikkét. És na szóval az volt a lényeg, hogy az észtben van egy olyan hangzó, ami nincsen benne a finnben, viszont nagyon hasonlít a finnből 2 típusú hangzóra is. Ez egy ilyen ebetű, amin van egy valamilyen jel, most írtam, nem fogom neked tudni. Az a lényeg, hogy azt találták, hogy amikor a finnek hallgattak egy olyan hangsávot, ahol a finn első hangzóból átment a Finn második hangzóba a hang, és középen megjelent az észt hangzó, a Finnek nem észleltek abból semmit. De hogy még nem is voltak idegi jelek sem, hogy ott van valami eltérés, mert ezt általában ki szokták mutatni az ideg sejt, hogyha új hangozót észlel, akkor egy ilyen eltérési negativitással jelentkezik, egy hatalmas negatív kimozdulás. Viszont észtek, amikor meghallgatták ugyanezt a hangsávot, náluk három változás jelent meg. Szóval az ideg sejtjeink is érzékenyek lesznek már 6-8 hónaposan arra, hogy milyen nyelv az, ami a legtöbbször hallunk magunk körül. Pedig 6-8 hónaposan még nem tudunk beszélni. És ez tök izgalmas, hogy vajon mitől van így, és számos elmélet van, nem tudom még biztosát.
Nem, ugye nagyon érdekes, hogy a kommunikációnak azért többfajta szintje alakult ki, és ugye mi, az emberiség a hang alapú kommunikációt részesíti előnyben, hiszen ezzel lehet a legtöbb információt átadni. De mondjuk az egy jó kérdés, hogy, és ugye ez merül fel a filmben is, hogy egy idegen civilizáció milyen kommunikációs formát választ, ugye itt a filmben ők egy ilyen, hát valamennyire egy vizuális kommunikációt választottak, ami, hát mondjuk a, nem tudom, állati példákat akarunk keresni, akkor talán a méhek, amik a vizuálisnak számít, igen. Ők vizuális kommunikációval rendelkeznek, de ez jó kérdés, hogy ez melyik képes több információt egy pillanat alatt átadni?
Egy pillanat alatt egyértelműen a képi.
Tehát, hogy az evolúció miért alakította ki azt, hogy mi a beszéd, mint kommunikációs eszközt választottuk?
Igazából pont az a lényeg, hogy a hallásban ugye szeriálisan kapod meg az információt. Szeriális értsd egymás után. Tehát, hogy az én szavaimat te egymás után kapod meg, olyan sorrendben, ahogyan. És hogy pont ez a lényeg, hogy a mi kommunikációmban, meg úgy tudjuk abban, amit a mi evolúción képes volt kitermelni, számít a sorrend. Tehát számít, hogy én úgy mondom ki ezt, hogy az Arrival jó film. Számított, hogy ebben a sorrendben mondtam ki, és számít, hogy te ebben a sorrendben kap meg. Viszont egy vizuális helyzetben, most ha például én ránézek a monitorra, egyből látok 6 lapot, egy megnyitott dokumentumot, 452 karaktert, kis képeket, tehát nagyon sok mindent látok egyszerre, és akkor még csak a monitort mondtam, mert hát még titeket is látlak a monitor mögött, meg egy csomó dolgot. Tehát egyszerre több dolog jön az agyamban. Nyilván abból én választom ki, hogy mire fókuszálok, és mire irányul az én figyelmem. Tehát, hogy egy adott időpillanatban több dolog jelenik meg vizuálisan, és nem sorrendben jelenek meg, hanem én választom ki, hogy milyen sorrendben nézem ugye őket.
De az olvasás, most tényleg én nagyon laikus vagyok ebben a témakörben, tehát az olvasás az kvázi a beszéd leírása, vagy az teljesen független ettől?
Nem független. Az olvasásnak közel, ugyanaz.
Tehát azért mondom, hogy ha most kvázi szavakat látsz egymás után, és azokat olvasod el, akkor az kvázi a hangbeszédnek egy másfajta reprezentáció.
Ez igaz, de ott viszont megvan adva az iránya annak, hogy olvasol. Tehát, hogy ott vezet téged a fókuszodat az, hogy de mondjuk érted, tehát az Arrival-ben az volt az érdekes, hogy és azért is imádom ezt a filmet, mert végre nem egy antropomorf lényt láttunk, végre egy olyan civilizációt próbáltak átadni, ami teljesen, ahogy ti is mondtátok, hogy nem tudunk egyszerűen a mi fogalmainkkal rájuk nevet találni, még a nyelvükre sem. És hogy ők náluk ez a kör alak, ez olyan volt, hogy bárhol elkezdhetted. Mert hogy az ő nyelvük nem volt szeriális. Tehát nekik nem volt az a lényeg, hogy ők, ha itt kezdik el rajzolni a kört, akkor ott kezdődik a mondat, mint az én mondatom mondjuk, hogy az Arrival jó film, hanem elkezdtem mondani, hogy a film Arrival jó az, ezt egy körbe befoglalom, és te megérted, mert holisztikusan.
Kicsit, tehát tényleg teljesen laikusan, nekem az egész nyelvi struktúrájuk kicsit arra emlékeztetett, mint ahogy az autisták gondolkodnak. Most lehet, hogy ez egy kicsit távoli.
Mi, hogy érted már, mi most nem?
Arra értettem, hogy például amikor mondjuk megmutatnak neked egy képet, és hogy azt neked le kéne rajzolni. Tehát megmutatnak egy képet, megjegyzed, rajzod le. Akkor te azokat egységnyi részeket próbálsz belőle felfogni, és próbál utána visszarajzolni, viszont mondjuk egy autista, aki ilyen vizualizációba gondolkodik, ő az egész képet egybe látja, nem? Ja, és hogy ebből az a nyelv, ez így reprezentálódik.
Ha tudnék analógiát mondani erre, az lenne, hogy tulajdonképpen ugye maga a vizuális kommunikáció ugye értelmezhetjük úgy, hogy ők lényegében képeket mutatnak nekünk. És hogy mondjuk megmutatok egy festményt, és azon is millió részlet van, és te döntöd el, hogy hogyan fedezed fel. És hogy igazából azt hiszem az agyunk is így van ráva, hogy ez is szeriálisan történik. És hogy mondjuk képzeljünk el egy képregényt, ami ugyanúgy szintén képekkel üzen, de az is szeriálisan megvan, hogy először ezt a képet néz, aztán azt a képet néz. És az ő kommunikációjuk olyan, mint hogyha nagyon sok kép egy mozaikálna össze, és ők ezt így egyszerre tudják értelmezni, tehát látják így a nagy képet és a sok aprót is benne.
Így van, és hogy nyilván ezért hangalapul mi, tehát hogy sokkal nehezebb lenne a mi kommunikáción képekben, mert akkor mindig indikálnunk kéne, úgy, hogy mondjuk az olvasásnál, hát sokkal lassabb is valami, nem tudom, valami 72-szer lassabb az olvasás és az üzenetírás. Mértek ilyen izéket, hogy milyen gyors az adott kommunikáció típus, és az írás-olvasás az, ami 72-szer lassabb, mint az élő beszéd. És ennél már csak az lenne gyorsabb, hogyha össze lenne kapcsolva az agyunk.
Igen, azért mondtam, hogy valószínűleg akkor ennek evolúciós előnye van.
Hát minden bizonnyal nekünk. De ugye nekik nem, és ezért is nagyon izgalmas ez a film, hogy wow, végre látunk egy olyan lényt, aki nem tudjuk, hogy hogyan, hogy az Istenbe történt
ez. De ez jó kérdés, hogy az evolúció, hogyha a kommunikációt alakít ki, akkor az nem lesz akkor törvényszerűen beszélni?
És szerintem ez egyébként ezért érdekes, és erről beszéltünk a bevezetőben is, hogy az evolúció szerintem ezerféleképpen működhet. Tehát, hogy az szerintem nincs olyan evolúciós törvény, ami hát mondjuk bolygók között vagy rendszerek között így általánosítható lenne. Mert hol ez vált be, hol az vált be.
Én hallottam ezzel kapcsolatban ellenérveket, hogy nagyjából az evolúció mindenhol ugyanazokat a folyamatokat járja be, csak egy kicsit
nyilvánvalóan másképpen. De hogy között is.
Hát erről nem tudunk az a baj.
Ja, igen.
Én amiről tudok, legalábbis tényleg az a Stephen Hawkingos Into the Universe-ben volt, ő azt mondta, hogy igazából az evolúció, hogyha ugyanazokból az alapanyagokból építkezik, tehát szénalapú életforma és mondjuk szilárd kőzetű bolygó, ahol víz található, akkor nagyjából ugyanazokat a folyamatokat járja be.
De mi van, ez nem egy olyan bolygó, érted? Ahonnan ezek jöttek.
Akkor ott meg kérdéses, hogy egyáltalán kialakulhat-e az élet?
Hát persze, hogy kérdéses, de nyilván itt ez a film azzal a gondolata játszik, hogy igen. Amint érdekes az, hogy el is hangzik a filmben a Shapir-Whorf hipotézis, és akkor erről akartam még egy kicsit beszélgetni egy érdekesség szintjén. Ez a Shapir-Whorf hipotézis ez azt mondja ki, hogy annak az egy erős elképzelése, hogy a nyelv determinálja az észlelést. Tehát, hogy amilyen én nyelvbe születek, és az igazából onnantól fogva hatása van arra, hogy én hogy észlelek, és ezt hogy bizonyították? Nos, volt egy ilyen hatalmas átfogó kutatás, ahol igazából különböző nyelveknek a színismeretét határozták meg, színskálakat mutogattak, és ugyanúgy, mint ahogy már korábban elmondtam az előbb azt a hangos ábrezést, képzeld el, hogy a színészlelés is ugyanígy zajlik, tehát hogy meg lehet találni ilyen eltérési negativitásokat, akkor, hogyha különböző színeket nézünk egymás mellett. És abból tudjuk meg megbízhatóan, hogy egy ember különböző színnek lát-e valamit, hogy megjelenik egy idegi jel rá. Na és kiderült, hogy vannak például olyan népek, olyan törzsek, most hirtelen nem fogok tudni, erről is majd linkelek, azért is merek ennyire lustán fogalmazni, de hogy az lényeg, hogy volt egy népcsoport, ahol a kék és a zöld szín az nem volt elkülönítve, hanem egy színben volt, és azok a két spektrum, tehát egy spektrumon voltak. És hogy azt vették észre, hogy ír volt a kontrollminta, tehát írekkel vetették össze, és azt vették észre, hogy az íreknél simán kijött, hogy a kéket és a zöldet is megkülönböztetik ilyen eltérési negativitással. Na de mi volt ennél a népnél? A sárgát mondjuk elkülönítették a kéktől, a sárgát a zöldtől is, de kéket, zöldet összeraktak, és semmi nem jelent meg. Ugyanúgy észlelték. Ez nagyon-nagyon izgalmas és érdekes, és nem tudjuk, hogy ez mit mond el, mert ugyanis, ezt egy videóban majd látni fogjátok, amit lelinkelek, az lett a következő fázis ennek a kutatásnak, hogy összevetették, akkor jó, vessük össze tényleg ezt az összes népet, akit megvizsgáltunk, és nézzük meg, hogy a nyelvük milyen történetre tekint vissza, milyen régi, mennyire fejlődött, és minden. És azt vették észre, hogy az összes nyelv, hogyha összevetjük, ugyanolyan sorrendben találja meg a színeket. Ugyanolyan sorrendben alakulnak ki a színnevezékek. Először elkülönül azt hiszem a fekete-fehértől, tehát a sötét a világostól, aztán jönik meg a piros, az az első szín, amit kifejezetten elkülönítenek, aztán jönik meg a kék és a sárga, később a zöld, és utána meg pedig narancs, rózsaszín, azt hiszem valami ilyesmi. És ez elképesztően izgalmas volt, mert hogy amiről eddig azt hittük, hogy basszus, a nyelvünk determinált, hogy észleljük a színeket, kiderült, hogy igazából csak annyi van, hogy a nyelvek még egy korai fejlődési szakaszában vannak, kicsit még 200 évet telik az idő, és meg lesz náluk is a kék és a zöld.
Arra van valami magyarázat, hogy miért ez a sorrend?
Nem, erre még nem találtak semmit.
Hirtelen csak arra gondoltam, hogy lehet, hogy a természetben milyen gyakran fordul elő bizonyos szín, tehát gondolom a zöld meg a kék az viszonylag gyakori a...
Így van. Ez a hipotézis szerint ez, illetve az, hogy melyik az, ami hangsúlyosabb evolúciósan. Tehát nyilván a fekete-fehért azért kell először, mert akkor a sötét és a világost nagyon könnyen el tud különíteni. A pirost azt azért kell először, mert akkor a piros igazából hát ez egy sok szempontból nagyon jelentős és evolúciósan kiválasztott szín. Arra nagyon gyorsan reagálunk valamiért, hát a vér akár.
Az érettség, vagy valamilyen fertőzés, igen, a bőrön.
Fertőzések, bogyók színei, stb. Mindenesetre a vér, és a pirosra reagálunk, és utána pedig nyilván zöld, sárga, hát igen, itt lehet mondani, hogy a föld esetleg, vagy az ég, nem tudom, de már hát nyilván
az ég, a ja, fák igen, azok, mint zöldek, fék, ugye, igen, egy élős társadalomban.
De eleinte még ugye nem különítik el, szóval, hogy például azt hiszem ez volt, hogy a Homérosznak a balladáiban még a tenger az pont olyan színű volt, mint a bor, mert ott még az se történt meg, hogy a pirostól a kék.
De akkor az észlelés is olyan volt?
Az ő észlelésük igen.
Tehát akkor azt vörösnek látták a tenger?
Nem látták ettől még vörösnek, ettől még ugyanazt a szint látták, csak nem különítették el azt a szint a másik szintől. Egy másik árnyalatának vélték. Tehát olyan, mintha mondjuk én mutatok neked egy ciklámen rózsaszint, meg egy erős pink rózsaszint, és mondjuk nem tudod a nevezékét ennek, akkor te a rózsaszín egy skálájának látod ezt. De mi van, hogyha fejlődik még 500 évet, és már az 500 év múlva az a gyerek, az mondjuk már tisztán tudni fogja, hogy ez két különböző szín. Uh-huh. Akkor neki onnantól a világosabb pink és a sötétebb pink között lesz meg ugyanaz, mint neked a szépia, uh-huh, és a, vagy a ciklámen és a pink között.
Aha, értem.
És, és ezek a kettős eredmények, szóval ezért nem tudunk még mindig, a Sapir-Whorf se tudott még biztosat kimondani arról, hogy mi történik.
Földön kívüliek ugye nem szeriálisan gondolkodnak, és nem szeriális a nyelvük sem, és akkor ki lehet ezt vetíteni úgy, hogy a különböző érzékelésük sem az. És egyébként ez talán az embereknél is megtalálható, mert vannak olyan indián népcsoportok, ahol a múlt idő még nagyon kezdetlegesen van jelen, és az ő gondolkodásuk is egyértelműen a jelenben történik, és a múltról való gondolkodásuk egészen kezdetleges. Szóval ez egyszerűen egy jó alapgondolat, meg nagyon érdekes, meg szerintem ne menjünk el amellett, hogy azért a legtöbb földön kívüliekkel foglalkozó film kihagyja azt az ittszert, hogy mennyire nehéz kommunikálni egymással, úgy, hogyha két különböző bolygóról jövünk, és hogy itt azért vannak komoly próbálkozások, meg hát nem tudom, nagy zsákutcák, és hogy ez tök jó, hogy ezt így végig lehet szemlélni. Tehát, hogy ez nem egy ilyen akciódús film, kb. Annyi történik benne, hogy így emberek mutogatnak, meg rajzolgatnak össze-vissza, hogy így alma, madár, érted? Alma, madár. És, de ennek egy nagyon izgalmas, hogy vajon mi fog ebből kisülni.
A legnagyobb próbatétel, ez a Kapcsolat című filmben is benne volt, hogy keresni egy kulcsot, ott nem is tudom, mi volt a kulcs.
Ott a matematika volt.
Nem. A matematika volt, amivel elindultak, viszont a gépen mondta meg a...
Ja, hogy egy plusz dimenzió, amiben ábrázolták ezeket a kódokat, és
igen. Tehát, hogy van egy kulcs, és a kommunikációban is az a lényeg, hogy legyen egy konszenzus egy bizonyos dologban, és arra már lehet építeni. És nekem itt a filmben amúgy volt egy ilyen problémám, hogy igazából honnan tudjuk kialakítani ezt az egy konszenzus tényezőt, amiből kiindulhat egy párbeszéd. Mert ugye, ha a filmben gondolkodunk, akkor ott az volt az első lépés, hogy hívták a női főszereplőt?
Lois.
Lois magára mutogat és mondja, hogy ember, és utána meg magára mutogat és mondja, hogy Lois.
Igen.
És hogy ebből indul ki az egész kommunikáció, és hogy nem éreztem azt, hogy emögött olyan konszenzus lenne, hogy a magamra mutogatok, az egyértelműen azt jelenthetné.
Hát ez nagyon fontos, mert ez megint csak egy nyelvészeti kérdés, ezt a referencia problémájának hívják a nyelvkutatásban, hogy honnan az Istenből tudja az a másfél éves kisgyerek, hogyha én kimutatok az ablakon és azt mondom, hogy nézd, ott van a kocsi, akkor mi a f***ra mutatok rá? És hogyha még meg is találom, hogy jó, a kocsira mutattam rá, akkor mire mutatok? Az ajtajára, az ablakra, a színére, arra, hogy mozog? Mire mutathatok? És hogy ez a referencia problémája, mert hogy és mégis úgy tűnik, hogy meg lehet tanulni. Ugye ez megint a kategória képzéshez vezet vissza, és amúgy itt volt fontos, hogy amikor Lois csak magára mutatta és azt mondta, hogy Lois vagyok, akkor csak magára mutatott. Viszont amikor azt mondták, hogy ember, akkor mondtad, hogy ember, és aztán rámutatott ilyenre is, hogy ember. És ugye elvileg úgy tudunk kialakítani kategóriákat, és úgy tudunk majd beszélni, hogy minél több példányt látunk egy adott dologból. Tehát, hogyha én sokszor hallom azt a szót, hogy szék, sok különböző közegben, és ez is egy szék, de ez is egy szék, egy csomó minden egy szék, hogy áll össze a kisgyerek fejében, hogy az a szék? Két elmélet van. Az egyik az, hogy prototípust képez, vagyis, hogy az kb. Olyan, hogy a legkisebb közös többszörös. Tehát, hogy kiveszi mindegyikből azt, ami nagyon jellemző, és minél többet kap, ugye annál inkább leszűkít, és végül azt mondja, hogy basszus, hát ez az a szék. De van olyan is, hogy legjobb példány elmélet. Ez szerint egyetlen egy legeslegjobb szék, az, ami legjobban bejósolja, hogy mi a szék. Ugye gondolom mindenkinek megvan a fejében az a támlás, négylábú faszék, az a barna egyszerű. Úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez egy legjobb példány itt a fejünkben. Nyilván erre sincs kérdésünk, mert hogy megint csak embertől
függ. Most így kapcsoltam, hogy a filmben amúgy volt konszenzus egy valamiben. És ezt szerintem később derült ki, hogy a kommunikációnak ugye több fajtája létezik még nálunk is, ugye tudunk beszélni, meg tudunk mutogatni is. És igazából ott a heptopodoknak hívták a földön kívülieket, rámutatott a bombára, amit elhelyeztek egyszer a teremben belül. Tehát a, tehát a kommunikációnak az a konszenzus, hogy egy másik szférában, hogy nekünk van a beszéd, nekik van az ábrázolás, ez a mutogatás. Az úgy tűnik, hogy egy konszenzuális pont volt a kommunikációban, és akkor lehet, hogy innen... Hát
az a legeslegfontosabb mutogatás
nélkül. De érdekes, hogy a mutogatás miért konszenzusos?
Hát azért, mert valamennyire itt adhok volt a filmben, mármint, hogy nem feltétlenül kell annak lennie szerintem egy idegen civilizációban, de muszáj volt szerintem keresni valamit ahhoz, hogy elinduljon maga a film cselekmény.
Ezt is evolúciósan próbálnám megmagyarázni.
De szerintem, azért, hát, de szerintem
hogy valószínűleg a mutogatás, ha csak már állatokba indulunk ki, akkor mindig ha valamerre biccent, vagy csóválja a farkát, vagy irányt mutat, vagy stb. Mindig az élelem felévezetés, vagy valami hasonló evolúciós drive, és ez gondolom ugyanúgy kialakulhat egy másik párhuzamos földön kívüli civilizációnál is, hogy mondjuk az élelmiszerhez megmutatom a helyet, és ezért a mutogatás egy párhuzamosan kialakuló folyamat, attól függetlenül, hogy utána később milyen nyelvi struktúrát
szerintem váltunk. Itt az a fontos, hogy a nyelv az mindig egy önmagában egy referencia keret. Tehát amint én megtanultam egy nyelvet, akkor azon belül referálok dolgokhoz. Viszont amikor mutogatok, akkor az egyetlen referencia keret a valóság. A közös valóság. Tehát amikor én nyelven beszélek, akkor mindig az én fejemhez képest igazítom a fogalmakat, és az én fogalmaimat közlöm. Tehát ez a klasszikus Wittgenstein-i tétel, hogyha mindenkinek van egy doboza, abban mindenkinek van valamije, és mindenki ezt a valamit elnevezte bogárnak. Akkor ebben most mit tudtunk meg? Megtudtuk, hogy ez ugyanaz a dolog? Úgyhogy nem láttuk senki másét, csak a sajátunkat. Nem tudjuk meg. Lehet, hogy te más nevezel bogárnak, és én is más nevezek bogárnak. De mindketten mindegyel megegyeztünk, hogy mindenkinek a dobozában van egy bogár.
Nem tényleg nagyon lenyűgöz, hogy a mutogatás mennyire minden társadalomban.
Hozzátenném, hogy a mutogatás szerintem azért egy nagyon magas szintű folyamat, mármint, hogy ahhoz szerintem kell valamennyi tudatosság, hogy értse az egyik állat a másiknál, hogy mire mutat, és hogy nem tudom, hogy nem-e arról van inkább szó, hogy az egyik állat követi a másikat. Tehát nem tudom, hogy mennyire mutogatnak az állatok, mert hogy a mutogatás az már egy olyan kommunikációs szint, ami szerintem csak viszonylag kevés állat esetében.
És ez nem is egy kommunikációs skill, hanem egy szociális skill.
Ja, igen,
például
igen.
A szociális állat, a kutya, az tud szemkontaktust
az
és szemmel rámutatni.
Igen.
És a majom a csimpánz is tud, viszont a macska nem tud.
Jó, oké, amúgy felülírtam, jó, igazad van. Csak azon gondolkodtam, mert hogy vannak, tudod, ezek az olyan kódolások, amire a film is utal a kengurusnál, hogy ugye nem értjük meg egymást, hogy például a hüvelykúj felfele, az nálunk a mi szociális kulturális közelünkben azt jelenti, hogy teljesen oké, míg arab országokban ez egy ilyen nagyon durván ilyen szexuális jelző, és hogy ez ilyen trágár szó, vagy trágár jelentéstartalmat hordozó kifejezés. De mégis, ha valamire rámutatsz, az minden kultúrában ugyanazt jelenti.
Hát mert azt vett figyelme, hogy olyankor mindig a valóságra. Tehát, hogy azzal jelzed azt is, hogy most ne rám figyelj, hanem a valóságra. Viszont ezzel nem jeleztél a valóságban, hanem ez is rólad mond el valamit, a te kis bogaradról a dobozban. Az meg arról mond el, amit mindannyian látunk. Tehát, hogy közös pontra irányítom a figyelmet.
Aha, jó, oké. Okay.
Igen, meg azt segít, hogy ez inkább szociális skill, mint ilyen kommunikáció.
És ez tök izgalmas, még egy gyors dolgot elmondok, ha már itt kiálltam a nyelvi szeretetemet, és nem tudom, még lesz-e alkalom a vágatlan verzióban, hogy erről beszéljek, de még egy dolgot, hogy itt a rámutatással és a megnevezéssel kapcsolatban, hogy azt megtalálták Jesse Snedekerék, hogy univerzálisan kimutatható minden kisgyerek fejlődésén a nyelvtől függetlenül, hogy az 50 szavas szókincstől az 500 szavas szókincsig ugyanúgy alakul a szófajoknak a megjelenése. Tehát például az 50 szavas szókincsnek a 40%-át a szociális szavak teszik ki, mint hogy szia, hello, kukucs, anya, apa, ezek. Nagyon sokkal kevesebb a főnevek, nagyon kevés az ilyen melléknév, és szinte nincsenek is számnevek és határozó szavak, és igék abszolút nincsenek. 500 szavasnál már van mindegyik szófajból, és a szociálisokból lesz a legkisebb. Főnevekből továbbra is a legtöbb, és mindegyikből lesz. És ez miért logikus? És ez annyira gyönyörű, mert hogy annyira jól példázza azt, hogy hogyan alakul a nyelv. Mert hogy amikor rámutatunk valamire, ugye, mondjuk én rátok mutatok, és mondjuk ti, mondjuk Ákos odaad Ádámnak egy dobozt, és én rámutatok erre, középre, mondjuk a dobozra, és azt mondom, hogy doboz. Akkor a gyerek mi mindent értet ez alatt? Érteti Ákost, érteti Ádámot, érteti az egész jelenetet, érteti a cselekvés folyamatát, vagy érteti azt, ami középen van. És nyilvánvalóan a gyerek arra törekszik, ami a legérthetőbb, tehát amire én abszolút rámutatok, arra fogja rátenni először a bélyeget. Lesznek tehát így főnevei, és utána mondjuk rámutatok még egyszer ugyanerre a jelenetre, és azt mondom, hogy adás. Ez egy ige, adni. És aztán meg egy másik helyzetben, ahol mondjuk egy golyót adsz, ott is rámutatok, hogy adni. És most, hogy már a gyerek tudja, hogy mi az, hogy doboz, mi az, hogy golyó, már tudja azt, hogy Ákos Ádám, mert azt már korábban megtanult a szociális ingerekből, és így rájön a gyerek, hogy basszus, akkor most már nem arra kell figyelnem, ami, nyilván ez nem így tudatosan jön rá, tudattalanul, basszus, nem arra kell figyelnem, amit ott adnak, hanem hogy mi is történik, mi is a közös, hogy basszus, adni, és így lesznek igéi. Tehát ahhoz, hogy legyenek igéid, ahhoz már neked tudnod kell egy csomó-csomó főnevet, hiszen főnevek nélkül nincsenek igéid, mert nem tudod, hogy mik vesznek részt a cselekvésben.
Látos, hogy ez mind tudat alatt történik.
Hát igen. És az az izgalmas ebben, hogy kisgyerekek megtanulják.
Hát igen.
Hát igen.
Szerintem akkor most térjünk át egy kicsit a spoileres részre, és beszélgessünk a filmnek a második feléről. Úgyhogy itt kiteszünk egy időkódot, és majd tudtok követni minket a pontozásnál. Nos, én arról szeretnék beszélgetni a filmmel kapcsolatban, hogy egy nyelv képes-e olyan jelentéstartalmat hordozni, ami utal a jövőre, vagy hogy, hát nem is tudom, hogy tudnám ezt pontosabban megfogalmazni, de értitek, mire gondolom.
Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy itt inkább, vagyis hogy én, hogyha ez a kérdés, akkor inkább afelé húzok, hogy a gondolkodásunk tükröződik a nyelvben ilyen szempontból, és hogy itt a filmben a nyelv azért volt alkalmas arra, hogy hát különböző idősíkokat beláthatóvá tegyen, mert az adott lényeknek a gondolkodása képes volt erre valamiért. Most ez jó kérdés, hogy azért, mert hogy a nyelvük képes volt erre, vagy azért, mert az elméjük valamilyen oknál fogva, és ez tulajdonképpen tükröződött a nyelvben, de én egyébként ezt így hipotetikusan el tudom képzelni, hogyha van egy olyan elme, ami valahogy úgy fejlődött ki az evolúció által, hogy az időt szélesebb spektrumon be tudja látni, mint mi, akkor a nyelvén keresztül ez beláthatóvá válik. Azt nem tudom, hogy a mi agyunk ezt képes befogadni.
Vagy hát True Detective van az a íres mondat, tudjátok, hogy az idő csak egy kör, és akkor, hogy igazából, ha úgy veszük, hogy az idő is egy irányzimenzió, tehát amin így haladhatunk, akkor igazából, ha létezik egy négydimenziós tudat, nem is tudsz elképzelni ilyet nyilván senki, de hogyha létezik egy négydimenziós tudat, akkor valószínűleg le tudja kommunikálni az időt, mint irányt, tehát mint teret. Viszont az az érdekes kérdés inkább itt, hogy ugye ez a film, tehát hogy szerintem is ez így megtörtént, hogy a gondolatból következik egy ilyen nyelv, de ez a film azt mondja ki, hogy a nyelvből, ha én megtanulom emberként a nyelvet, így meg tudok beszélni, akkor hirtelen megnyílik nekem ugye az idői perspektíva, és látni fogom a jövőt, és emlékezni fogok arra, hogy meg fog halni a gyerekem a jövőben, és ez a része szerintem, tehát én azt gondolom, hogy ez nem létezik. Tehát szerintem, hogyha meg is tanulsz egy nyelvet, akkor is valamennyire már az, hogy 4 éves korig a kritikus periódusig milyen anyanyelvet sejtítottál el, szerintem az már, ha létezik egyáltalán a nyelv, befolyásolja a gondolkodást, akkor az már megtörtént. Tehát innen te nem fogod azt, hogy 32 évesen megtanulod ezt a nyelvet, és akkor hirtelen az egész gondolkodásod négydimenzióssá válik.
De ez a science fiction,
de ez benne a science, persze, én azért nagyon szeretem attól még ezt a sztorit, és ugyanakkor mondtál egy jót még a szünetben, amit most bedobok, hogy mondd el a nézőknek is, hogy szerinted mit szimbolizál ez az időben utazás nyelvvel jelenség. Mert szerintem az tök jó.
Hát, hogyha arra gondolsz, hogy a gondolati struktúránkat úgy tudja felülírni a nyelv, hogy ezáltal beláthatóvá válik a jövő, tehát le tudjuk következtetni azokat a folyamatokat, amik lesznek a jövőben, akkor erre gondolod?
Igen, arra, hogy lehet ezt úgy is értelmezni, hogy nem igazi időutazás történt, hanem hogy csak perspektívát adott népcsoport.
Hát igen, amikor átfordítasz egy ilyen képet, tudjátok, vannak azok olyan képek, amiből látjátok, hogy van rajta egy férfi, meg egy nő, igen, és egy kicsit tovább nézel, és akkor látod, hogy két fa. Tehát, hogy így van egy olyan pont, ahol így átvált a képnek a, hogy mondjam, a nézőpontja, vagy valami ilyesmi. Mm. És igazából ez a nyelv is olyan, hogy megadta ezt a kulcsot ez az idegen civilizáció, és ezáltal láthatóvá válik a jövőnek bizonyos aspektusai. Igen. Csak az a jó kérdés, hogy ezzel az a jövőt látod-e, vagy csak egy lehetséges kimenetelt? Tehát, hogy ez pedesztrinál-e arra, hogy ez lesz a jövő, vagy pedig te ezen bármikor változtathatsz?
Én azt hiszem, hogy változtathatsz, szerintem, és hogy ezek igazából, ezek a látásmódok ilyen képlékenyek ezáltal. Bár mondjuk ez is egy felvet egy érdekes kérdés, hogyha ezek a változások képlékenyek, akkor igazából ezek így másodperc töredéke alatt változnak folyamatosan, mert hogy akkor minden képlékeny. Plusz még azt nyit akartam az előzőhöz hozzátenni, hogy szerintem így az emberi agy, nem tudom, hogy képes-e egyáltalán ezt a nyelvet megtanulni. Mert hogyha van értelme annak, hogy az emberi agy valamennyire előre húzalozott, tehát hogy nem is az, hogy van egy nyelvi modul, amiben így kioldódik a nyelv, mint egy ilyen instant tabletta, de hogy akkor is valamennyire azért előre van húzalozva az ilyen emberi kommunikáció, nem tudom, hogy meg tudná tanulni egy ilyen kitágított perspektívát. Viszont egyébként most, hogy ezt így mondtam, hogy ha meg lehetne változtatni a jövőt, akkor ezek a látomások másodpercenként változnának, vagy még annak a töredéke alatt is, akkor ez talán mégiscsak azt mutatja, hogy akkor ez megváltoztathatatlan.
Szerintem az.
Szóval én ezt most felülírom a saját gondolatomat, és azt mondom, hogy nem lehet megváltoztatni.
Én pont el akartam kezdeni vitatkozni, hogy szerintem itt csak annyi történik, amit el is mondtam, hogy valamiért a film azt gondolja, hogy egy nyelv megtanulása során 4D-ssé válik az elmém, és hirtelen bejárom azt az életutat, ami van nekem, de ez így fix.
Hát ezt tudom, de most hogyha... és akkor térjünk rá a lényegi kérdésre, ami engem frusztrál a filmben. Hogy így a főszereplő nő látja azt, hogy az ő jövőjében születik egy gyereke, aki valamilyen súlyos betegség folytán meg fog halni. És ő ennek ellenére belemegy ebbe a történetbe. Tehát ebben most akkor muszáj neki belemennie, vagy válassza. És a film amúgy azt mondja, hogy ő ezt válassza.
Szerintem amúgy ez ilyen... Na, én tudod,
a film az biztos azt mondja, hogy ez választás kérdés.
Igen, nem? De ezt tudod, mire allegória? Arra, hogy így... Na, tehát azt képzeld el, abba helyezd át a gondolkodásodat most, hogy neki a jövő olyan, mint neked a múlt. Hogy egyszer, hogy így ott van, hogy így emlékszik rá, emlékszik a jövőbe kvázi. És hogy ez olyan, mint amikor tudjátok, van ez a tipikus, hogy megkérdezik, hogy így történik valami tragédia, és hogy hát figyelj, de hogy így, ha visszamennél, megváltoztatnál? És így azt mondod erre, tudod, hogy hát nem, mert hogy azért egy csomó szép dologgal járt meg csomó.
Hát szerintem erre különböző válaszok vannak.
Attól függ. De most például, most tényleg azt mondom, hogy egy gyerekvállalás és egy összejövés egy emberrel, akit amúgy szeretsz, mert hogy emlékszel arra, hogy szereted a jövőben. Tehát emlékszel arra, hogy szeretni fogod a jövőben, és ezt így meg akarod élni.
Igen, de megélheted másképpen is. Tehát ugyanúgy összeházasodhatsz vele, és mondjuk örökbe fogadtok egy gyereket. Ja. Mondjuk. Tehát, hogy annyi alternatíva van, és hogy nem tudom, hogy ezzel mit akart mondani a rendező, vagy hogy
hát ez.
Mi volt ez az üzenet, hogy a szenvedést miért kell az embernek azért magára vállalnia, tehát alakíthatsz a jövődön, hogyha már tudod, nem?
De plusz én, ami engem végtelenül felidegesített a végén, de tényleg az, hogy tulajdonképpen a nő látja a jövőt. Tehát ő tudja az egészet, és a férjétől megkérdezi, hogy, vagyis akkor még ugye nem, tehát ott egymás mellett állnak, hogy és amúgy, ha te látnád a jövőt, akkor változtatnál valamin, vagy így a múltadat, az egész életedet egyben látnád, és akkor azt mondja a férfi, hogy nem, és ő ebből lekövetkezteti azt, hogy akkor innentől kezdve őt nem avatjuk be a döntésekbe. És ez engem rohadtul idegesített, hogyha én látnám a jövőt...
Miért döntött el a szituációt?
Mármint, hogy úgy értem, hogy én látom a jövőt, és látom azt, hogy lesz egy gyerekem, aki meg fog halni. Akkor nyilvánvalóan én hozhatok egy döntést, hogy én vállalnám ezt, vagy sem, de talán nem érdemes beavatni a másik félt is, akivel közösen gyereket
csak
válasz.
Hát, de az elhagy.
De látta a jövőből, hogy tudja, hogy mikor kell úgy bevallani,
hogy
elhagyja.
Igen. De hát ez...
Hát úgy kell lennie, érted? Tehát nem lehet az, hogy most előtte megbeszéljük. És akkor lehet, hogy akkor vállaljuk ezt a dolgot, de akkor így vállaljuk. Nem, hanem az a lényeg, hogy mert én láttam, az idegenek szóltak nekem, hogy úgy csináljam, hogy el is hagyjon. Tehát én ezt nem értettem az egészből,
hogy
tudjuk, hogy rossz lesz a jövő, akkor bizonyos dolgokat megpróbálhatunk változtatni.
De ez pont ez a lényeg, hogy itt úgy látod a jövőt, mintha emlékeznél a múltra, és egyszerűen annyi kis pillanatot látsz egyszerre minden, tehát hogy az egész, tehát hogy belesülős, az emlékeddé válik, de még az gyorsan, tehát hogy az emlékezeted be részévé válik a jövő, és egyszerűen te csak meg akarod élni ezt, kurvára meg akarod élni.
De miért nem tudom, elütnél valakit az autóval, másnap megkérdeznék tőled, visszamennél el a múltba, akkor mindent ugyanúgy csinálnál-e, akkor mit mondanál?
Ebben az esetben nyilván nem, de ez egy teljesen más esetben,
egy másik kérdés.
Szültem egy gyereket, és ez gyönyörűen töltött el engem.
Ezt értem, hogy ez egy nagyszerű élmény, és nem is vonom ezt kétségbe. Én inkább azt, hogy jó, oké, akkor értem azt, hogy ez rosszul fog alakulni, és a nő tudja azt, hogy el fogja hagyni a férje, hogy meghal a gyerek, de ennek ellenére ő ezt végig akarja élni. Szerintem ez nem teljesen korrekt, mert hogy nyilván az környezetében élő emberekkel is le kellett volna dumálnia ezt, de akkor álljunk el ettől, hogy lehet leélni, lehet, hogy csak az elme korlátjai mondatják ezt velem, de hogy lehet úgy élni egy életet, hogy tudom, hogy mit fogok megélni. Tehát, hogy tudja megélni azokat a pillanatokat, amikre ő kvázi emlékszik. Most tudom, hogy ez csak az én fogalmi struktúrám.
Nagyon
de
jó.
Hogy, csak hogy érted, hogy játszani akarok a gyerekemmel, hát basszus, már játszottam vele, mert itt van a fejemben.
De szerintem itt pont ez a lényeg, hogy annantól, hogy ezt megtanulta ezt a nyelvet a film szerint, már nem úgy gondolkodik, mint mi.
Aha. Tehát, hogy neki már ez nem is... valamit, amit mi nem.
Nem, hát ez neki már nem is releváns gondolat, hogy így nem élje. Tehát, szerintem lehet, hogy akkor így tényleg az, hogy így...
Nem ez volt a film üzenete. Most te túl akarod ezt. Ő egyszerűen csak annyit mondott a film, hogy annyira gyönyörű pillanatokat éltünk meg együtt, és én várom a szenvedést emiatt.
De ez nem igaz. Értem, hogy... De ez nem igaz, hogy ezt mondja a film, mert hogy a film azt mondja ki, hogy van itt egy nyelv, ami az időtől független, és hogyha megtanulod ezt, akkor látni fogod vele a jövőt. Ezt mondja a film, és innentől fogva annyira megváltozik az észlelés, meg a gondolkodás, hogy szerintem nem is tudjuk elgondolni, hogy milyen
annyira megváltozik, ahogy jó, annyira.
De tényleg!
De most akkor az azt jelenti, hogy ha mondjuk nekünk lenne egy ilyen nyelvünk, akkor tulajdonképpen az teljes predesztináció lenne.
Igen. Szerintem annyi történik, hogy ez a film kiáll a mellett,
akkor meg ott van a hazugság benne, hogy az a jövőbeli gondolkodás visszavetítette az üzenetet, és megváltoztatta azt, hogy a tábornok ne lője ki a
raktárt. De nem változtatta meg, mert az mindig megtörtént.
Igen.
Az a baj, hogy itt úgy kell érteni az időt, hogy mindig minden egyszerre történik. Minden megtörténik egyszerre, és nincs egy szerialitása az időnek.
De ez szörnyen hangzik egyébként. Mármint, hogy tulajdonképpen, és ez egyébként egy nagy erény a filmnek, hogyha valaki másodjára is megnézi, akkor láthatja azt, hogy az anyának a depressziós állapotai, meg a feldobott gyereknevelős állapotai, meg a jelenkori állapotai, azokat egyszerre éli meg.
Igen.
Tehát, hogy egyszer látszik azt, hogy feldobott, hogy depressziós, hogy kutat, hogy csinálja, hát ez egyszerűen elképzelhetetlen.
Én azt nem engedem el, komolyan mondom, és én kitartok a vitapontba, hogy a film egyértelműen egy döntéshelyzetet hoz.
Nem igaz.
Abban a pillanatban ott a kocsi előtt az egy döntéshelyzet, és ott egy döntést akar nekünk a rendező mondani.
Szerintem nem.
De hogy ezt nem érzed azt, hogy azt közüli a film, hogy van egy ilyen utolsó üzenete, hogy hát milyen rendes ez a nő, hogy ennek ellenére még ezt bevállalta. Mármint, hogy most így nem bírálom az ő, de tök jó ez a döntés. Tehát nem azt mondom, csak hogy a film végkicsengése abszolút az, hogyha ilyen esetben meg kell hozni egy döntést, akkor ezt meg kell hozni.
Szerintem itt csak annyi történt, hogy
predesztinációt nem sugall a film.
De szerintem predesztináció van, és ő pedig egyszerűen csak bele akart nyugodni ebbe, és keresett egy külső megerősítést, hogy bazd meg, nem.
De nekem ez nem magyarázat, érted, hogy a fizikai térben egyszerűen hozhatsz döntést. Nincsen predesztináció abban a pillanatban. Miért kéne mondhat nemet?
De nem, ő már nem pillanatokban gondolkodik, hanem egyszerre sok helyen van ott.
Ez tök jól hangzik,
egyszerre,
de ez tényleg
sci-fi. Egyszerre mindenhol ott van. Ez sci-fi, de hát jó, és ez egy sci-fi film. De amúgy, és amúgy az a legjobb, hogy amikor
de vissza... De attól hogy sci-fi nem kell, hogy hülyeség legyen.
De ez nem hülyeség. Ez csak egy nagyon erős...
Mert nekem alapvetően a nyelvről se az volt a felfogásom, ahogy te értelmezed.
Értem, de hogy ez nem egy skifi, ez egy skifi, de nem hülyesség, tehát ez egy nagyon erős hipotézise a Sapir-Whorf.
Ja, mi most értelmezhetnénk ezt úgy, hogy valójában sosem volt szabad akarat.
Igen.
Tehát az egész egy predesztináció, csak nem látjuk a végét.
Így van.
És hogy ez a nyelv, ez így bedobódik, és akkor látod a végét.
És akkor meglátod a végét.
És valamiért nem csinálsz más. És lehet, hogy azért nem csinálsz más, mert valójában mi sem csinálnánk más, mert nincs szabad akarat.
Igen.
Nagyon-nagyon szép, de a film biztos, hogy nem ezt mondja.
De ezt mondja, hát azzal, hogy rá lehet szívülre, ezt mondja.
Abban, most Rakjuk be ezt a jelenetet, ja, komolyan
igen, mondom. De komolyan egyébként a végén van egy ilyen, hogy de hát én minden percét élveztem. Tehát, hogy ez így, így ki van mondva, hogy amúgy ez nekem nem volt gáz.
Értem, de hogy ez csak egy ilyen önnyugtatás, hogy ja, érted? Tehát, hogy ott, amíg...
Szerintem most hozzáhajlítod a filmet a gondolatmezőtől.
Nem, de nem. Egyszerűen erről szól a film. Hát itt van előttem, nézem, és erről szól. Hát akkor hogyan láthatná a jövőt? Ha nem ez lenne a lényeg. Hogy ezért van az a kibaszott körben ábrázolják a vizuális nyelvüket, mert ott van előttük az élet körben, érted? Minden pillanata ott van. Ez a film lényege. És amúgy meg a másik, hogyha újra nézed a filmet, akkor látod azt, hogy egy csomószor van ilyen, például amikor a lányka megkérdezi, hogy, hogy mi a nem null összegű játszma. Uh-huh. És akkor így azt hiszed, hogy emlékezett arra, hogy egyszer már emlékezett. De kurvára fordítva van. A jövőben eszébe jut, hogy a múltban egyszer eszébe valaki mondta
igen,
neki.
Igen.
És utána meg a jövőben, és a múltban eszébe jut a jövő, hogy ezt már mondta egyszer. Mert hogy ez interlinked, tehát hogy oda-vissza a utalások.
Ezek nagyon-nagyon szépek, de... ettől fogva az a jelenet.
Jó. Jó, akkor na talán annyiba belemegyek a kompromisszum kedvéért, hogy az a jelenet, az szerintem, az nem illik így ebbe.
Igen, tehát lehet, hogy ez egy olyan jelenet, ami kiszolgálja a nézőt. Olyan szempontból. Igen. Tehát, hogy ez egyébként én nagyon csodálkozom, ez egy ennyire népszerű film. Mert hogy amúgy nem tekinthető mainstream értelemben véve, úgy nagyon izgalmasnak. Tehát ez egy ilyen elméleti, kicsit ilyen elvont film, de ennek ellenére ilyen óriási közönség sikernek örvendett, és szerintem azért, mert egyrészt van benne egy óriási csavar, igen, tehát hogy ez nagyon-nagyon kell ahhoz, hogy valami népszerű legyen, másrészt pedig van a végén egy ilyen nagyon személyes dráma. Tehát, hogy a végén 3 percben le tudnak egy olyat, amit általában így kell egy filmbe.
Én be kell valljam, hogy nekem akkor nem okozott ekkora csavart a film, amikor a moziban ültem, és valószínűleg ugyanaz volt a problémám, mint most, hogy nekem ez már annyira sci-fi, meg annyira nem tudja az én elmém átfogni ezt, lehet, hogy Alexi igen, hogy nekem ez így ledob. És most én ezt lehet akkor hülyének tartani, vagy nem tudom.
Egyszerűen
nekem ez magas.
Ezt értem.
Mert valahogy hogy érzékelheted azt, ami a jövőben van, és azt utána vissza a múlt, tehát ez már időutazás.
De nem, az szerint a film szerint nincs időutazás, hanem hogy van egy sína az életnek, tehát na, ez a négydimenzionalizmus, egyszer már mondtam, pont az AI-ban mondtam, hogy úgy lehet felfogni mondjuk az embert, hogy egy 4D-s test. Tehát magadat úgy fogd fel, mint egy 4D-s test, tehát ami 1996,
Május 27.
Május 27-től tart valami. De jó, mondjuk, ha ezen a nyelven beszélsz, akkor
2100-val kezd, jó?
De 2168-ig. Hát faszom tudja. És hogyha mondjuk megtanulod ezt a nyelvet, akkor belátod az egész testedet. Ami egy 4D-s test, érted?
Csak az a szörnyen kiábrándító ebben, hogy akkor valójában nincs szabad akarat.
Akkor nincs.
És akkor igazából így semmi nincs. Mármint, hogy akkor így mi tulajdonképpen... Tehát, hogy ha nincs szabad akarat... Tudom, hogy ez most egy hosszúra nyúlt adás lesz, de akkor is, ha nincs szabad akarat, attól függetlenül, tehát hogy az nem értékeli a tudatunkat, hogy valójában ez az egész, akkor van egyáltalán tudat? Tudom, hogy ez egy nagyon messzire rugaszkodott kérdés, de hogyha én kiszámít, tehát hogy matematikailag kiszámolható módon cselekszem, és egy simpáron görtül az egész emberiség, és mondjuk kiderül ez, és nem, tehát ez a filmnek talán az egyik ilyen kicsengése, akkor nekünk van tudatunk?
Szerintem nincs. Szerintem ilyen esetben a tudat csak egy... van egy ilyen nézet, hogy epifenomenalizmus, ezt így hívják, és abba szerint a tudat csak egy biológiai igen, melléktermék, igen. Ja. És hogy valójában a gondolatom kibaszottul később van, mint amit csinálok.
Ja. Na most nagyon lehangoltál. Igen.
És hogy neked, azt, hogy értem,
én még a 4D-nél lerogattam, mert még odáig amúgy az absztrakcióm tart, hogy a térhajlítható féreglyukak, az idő se lineáris abból a szempontból teljesen, hogy bizonyos helyeken meg tud görbülni, lassulni, gyorsulni, de viszont az időt nem tudom elképzelni egy kör folyamatként.
Egy térnek képzeld az időt.
Na, ez az, ami
tehát
nekem...
egy dimenziónak.
Ez az, ami nekem hát nem megy.
Hát de igazából egyikünknek sem megy.
Egyikünknek sem megy, tehát én sem adtam még most, csak hát... Hát ja, ez... tehát még nem tudom elképzelni igen, úgy, igen. Hogy képszerűen megjelenik előtt.
Hogy... De ennek van bármi fizikai, hát fizikatudományi megalapozottsága, hogy az időt lehet 4D-ként kezelni?
Én úgy tudom, hogy van, de azt hiszem van egy...
Mert ez nekem annyira ellentmondásos, mert hogy a teret még...
Azt hiszem van egy ilyen, ezt meg fogom keresni, akkor még ezt utoljára, hogyha hogyha ugye egy réten állsz és felnézel egy csillagra, akkor látod a csillagot, és ugye elvileg ugye a fény az kettős természetű, hullám vagy foton, viszont útközben nem tud váltani. És a te szemed csak fotont képes érzékelni. Tehát ha te felnézel az égre, akkor az a fény, amit te ott láttál, az pont fotonként indult el millió évvel ezelőtt. Miért?
De ezt nem az antropikus elvnél is beszokták
de
hozni.
De ezt ott is beszokták dobni.
Mint magyarázatod.
Hogy egyszerűen az ember által determinált a világ, az antropikus elv szerint nem csak úgy lehet ezt értelmezni, hanem úgy is lehet értelmezni, hogy az idő az nincs, nem szeriális, hanem minden pillanatban. Ahogy én oda felnéztem, egy millió évvel ezelőtt megérezte ezt, és már fotonként indította el, és most én megláttam.
Ó,
ez nagyon szomorú, mert ez azt jelenti, hogy ugyanolyan bábuk vagyunk, csak így nézelődünk.
De megnyugtatok szerintem.
Engem egyáltalán
nem nyugtat meg.
És mi igazából... az nem nyugtat? Mert szerintem, hogy ez mind a, hát a református vagy a protestáns teológiára vezethető vissza, és
szerintem az... ez pont kizár mindent. Tehát ez azt jelenti, hogy valójában ugyanolyan kő darabok vagyunk.
Az egész világ. Nem?
Hát, hogy igazából...
Ez is jelentheti.
Igen, de azt is jelentheti, hogy a világ egy rendszerben működik, és mi ennek a rendszernek a része vagyunk, úgy, mint mondjuk egy falevél vagy egy kődarab.
Meg ez amúgy nem megnyugtató valamennyire?
Meg ezt arra szokták még hozni, ami szerintem kevésbé megnyugtató, hogy virtuális a világ.
Ennek mert, nagyon nagy valószínűsége van.
Mert hogy... Tehát mint egy játékot képzelj el, mondjuk egy Skyrimban.
Igen.
Ugye ugyanaz a fizikai motor működteti az NPC-t, a nem játszható karaktert, meg a napot. Tehát ilyen szempontból mi is így össze vagyunk kötve a csillagokkal is, ergo
ez egy program. Néztem egy Elon Musk-ként érítő, ő nagyon-nagyon nagy valószínűségre satszolt a virtuális valóságnak.
Meg akit én is idéztem, Nick Bostrom, ő mondta, hogy ilyen félelmetesen nagy eséllyel. És pontosan azért, mert hogy pontosan...
Hát, mi is megcsináltuk magunknak a saját virtuális valóságainkat, tehát...
És ha mi meg tudunk csinálni, és hogyha...
Sőt, tényleg... meg az is lehet nagy valószínűsége, hogy mi saját magunknak vagyunk a virtuális valóságban.
Pont ez, hogyha mi meg tudtuk csinálni, akkor egy olyan faj, ami már ideértett megcsinálta, és akkor innentől sokkal több virtuális világ létezik, mint nem, mert ez egy nevitól.
Fú,
jó,
hát,
jó.
Hát ez volt
a vágatlan verzió.
A vágatlan verzió.
Még pontozzuk le ezt a filmet.
Igen.
Adok egy 9-est.
7-est.
Én 8 pontra értékelem ezt a filmet.
Hát akkor köszönjük szépen. Igazából ez volt.
Ha valaki nézi ezt fentről, kapcsolja ki. Most. Nem kapcsolták ki, úgyhogy ez nem igaz, úgyhogy maradjunk a szabad akarat mellett.
Reméljük legalábbis.
Reméljük, hogy mindenkinek sikerült teljesen lezsibbasztanunk az agyát, az enyém teljesen tropára ment. Úgyhogy nagyon köszönjük szépen a figyelmet, aki velünk tartott ezzel a valószínűleg maratoni hosszúságú adással. Ez volt mára a vágatlan verzió földön kívüliekkel foglalkozó adása. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
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 A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne felejtjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedit.